Azoknak, akik tegnap este nem voltak itt, én Nani Babu testvérünkkel egy utazáson voltam Koreában, Tajvanon és Japánon keresztül. És ezen az utazáson megismertük egymást, és meg is szerettük egymást. Joggal mondhatom, hogy ez így van. Örülök, hogy most itt van, és remélem Istentől, hogy némely dolgokat magával fog tudni venni, amelyek áldássá válhatnak az ő számára az elkövetkező napokban. Tisztában vagyunk vele, hogy az idő nagyon rövidre van szabva, és miközben ezt mondjuk, belülről még megrendülünk. És ezekből a néhány szavakból és a rövid beszédéből sokat sikerült magunknak kiragadni, sokat, nagyon sokat. Nem a hosszú prédikációk, hanem a kifejezésre juttatott gondolatok a tényezők. Agályos állapotban lenni másokért. Aki ebbe az állapotba kerül, annak el kell felejtenie önmagát, meg kell tagadnia önmagát. Nem gondolhat önmagára, csakis másokra gondolhat. Aki pedig önmagára gondol, és én központú, annak nincs ideje és helye arra, hogy másokra is gondoljon. És mi tudjuk, hogy a mi Úrunk valóban miránk gondolt, és nem önmagára. Ő azt mondta, nekem van hatalmam arra, hogy odaadjam, vagy letegyem az én életemet, és van hatalmam arra, hogy újra magamhoz vegyem azt. És az emberek kigúnyolták őt a kereszten, és azt mondták, másokon segíteni tudott, magán nem tud segíteni. De ha abban a helyzetben önmagán segített volna, akkor képtelen lett volna segíteni te rajtad és én rajtam. De ő feladta önmagát, odaadta önmagát a halálba, hogy te és én, hogy mi élhessünk. Ezt a gondolatot nagyon ki lehetne terjeszteni, vagy részletezni, és ez nagyon értékes. És a kérdés, amihez most eljutunk, nagyon egyszerű. Mi a helyzet te veled, mi a helyzet én velem? Kiért aggódsz te, kiért aggódom én? Kinek élsz te, kinek élek én? Mi az életünk tartalma, amennyiben tényleg Krisztus van mi bennünk, akkor aggasztani fog bennünket a mások állapota, akkor nem lehetünk közömbösek irántuk. Ha ugyanis közömbösek vagyunk irántuk, akkor nincs meg bennünk Isten szeretete és Jézus Krisztus gondolkodásmódja, az ő érzülete. Azt is tudjuk, hogy még az ő idejében sem lett mindenki megmentve. Azonban ő mégis eljárt egyik helyről a másikra, városról városra, vidékről vidékre, bejárta az egész országot, és az út akkor nagyon fáradtságos volt, nem úgy, mint ma, hanem égető hőségben ment, és az emberek nagy tömegben követték őt. Hogy miért? Mert észrevették, hogy törődik velük, hogy aggasztja őt az ő állapotuk. Amikor nem volt kenyér, megszaporította a kenyeret, és ezreket jól laktatott így. Meggyógyította a betegeket, és feloldotta a megszállottakat, aggasztott volt. És van egy egész prédikáció Branham testvértől, a címe, ő aggódik, te is aggódsz. Ő aggasztott volt. Mi a helyzet te veled, mi a helyzet én velem? Szeretteim, hiszen nem csak azért vagyunk itt, hogy meghallgassunk egy prédikációt, hogy azután azt mondhassuk, nos a testvér egy csodálatos ige szakaszt adott elő. Avagy ezzel el van intézve a dolog, nekünk a szívünkre kell tennünk a kezünket, és azt kell mondanunk, én Istenem, miért is lettünk egyáltalán megmentve? Mi a célja ennek? Mi az értelme és célja az Istenhez kapcsolódó fiúságunknak? Tulajdonképpen kinek vagy kiért élünk ezen a földön? És azt nagyon jól tudjátok, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Még az a kettős életmenet sem sikerülhet, hogy egyszerre éljünk önmagunknak és az Úrnak is. Nekünk fel kell adnunk a saját életünket, hogy ő itt élhessen rajtunk keresztül. És ezt mindenki meg tudja ítélni, és ezt talán mindenki a legjobban meg is tudja tenni. Hogy egyszer visszatekintsünk, leltározzunk. Mármint úgy értem, leltározni tekintünk vissza, és nem azért, hogy visszatérjünk a világban. Az ugyanis messze álljon tőlünk. De ha visszatekintünk, akkor csak azért, hogy megállapítsuk, milyen gyümölcsöt hozott az életünk az örökkévalóság számára. Kinek lettünk, vagy lehettünk az áldására? Kinek tudtuk felmutatni az Isten útját? Ilyen jellegű kérdéseket kell feltennünk önmagunknak. Temetéseken gyakran felolvassuk a Római Levél 11. fejezetének 7. versét. De hiszen egyikünk sem él önmagáért, senki sem él önmagának az ő életét, és egyik sem hal meg önmagáért, mert ha élünk, úgy az Úrnak élünk, és ha meghalunk, úgy az Úrnak halunk meg. De vajon csak temetésen legyenek felolvasva ilyen ige szakaszok, vagy inkább hadd tegyük szívügyünk ki magunknak még életünk folyamán? Hiszen a meghalás után már minden túl késő. Kinek akarunk tehát akkor még élni? Úgy értem, Isten szólt hozzánk ezen az ígén keresztül. Filippi 2:5. Az a gondolkodásmód lakozzék mindnyájatokban, amint az Krisztus Jézusban is megvolt. És én hiszem, hogy ez megfelel a valóságnak. És amennyiben ez még nem így van, akkor természetesen végre kell hajtanunk egy iránymódosítást. Amennyiben Isten beköltözött az életünkbe, akkor az övé lett az első hely. És amikor az Úr felszólította Ábrahámot, hogy szakadj el, hagyd el a te házad népét, és a te országodból a családodat, hagyd magad után, fordíts hátat mindennek, és kövess engem. Ez egy komoly felszólítás volt, mert földi értelemben mindannyian szem előtt tartjuk, hogy jól legyen dolgunk ezen a földön. Én azonban azt akarom nektek mondani, hogy még soha senkinek nem lett kényelmes az ő földi jóléte, aki az Úr követője lett. Mindezek az emberek, akik Istennek szentelték az életüket, akiknek az életében egy mennyei cél van, minden bizonnyal nehéz út előtt állnak itt ezen a földön. De ez az út az Isten útja lesz. Vajon mi lett akkoriban Branham testvérhez intézve? A küzdelmes útat, a nehéz útat választottad, és ez volt az én útam. Mi emberek a legkisebb ellenállás útját választanánk, ha rajtunk állna. Nagyon szívesen szeretnénk egy kényelmesebb úton járni, egy járható úton, egy kitaposott ösvényen, de ki ne szeretné ezt? Lehet, hogy maga mi Urunk is ilyen útat választott volna magának, ha megválaszthatta volna. De neki nem volt meg a választási lehetősége. Az ő útja egy előírt, egy megszabott út volt, értelem és célja hozzá volt kötve. Pontosan ugyanez a helyzet a te útaddal és az én útammal is. Isten megadta az életünknek az értelmét és a célját, belénk helyezte azt, és mi ezt meg akarjuk ragadni. Engem egy gondolat nagyon foglalkoztatott a mai napon, és ez már azóta, amióta felébredtem, hogy bár csak úgy lenne, hogy nem csak beszélünk Istenről, hanem hogy Isten szólhatna hozzánk. És amikor ő szól hozzánk, hogy megengedjük, hogy amit ő mond nekünk, az behatoljon a szívünkben, hogy elhiggyük, és hogy isteni valósággá válhatna. De hiszen erről az isteni valóságról már beszéltünk a múltban. Isten szava tény és valóság. Krisztusban minden ígéret valósággá vált. Ilyenné kell válnia mi bennünk is. Amennyire bizonyos az, hogy Isten szólt, és az, hogy ő soha nem tudja visszavonni az ő szavát. Isten nem mondhatja, nos, én nem éppen úgy gondoltam, bocsánat kérem. Isten ezt nem teheti meg. Minden egyes szó, ami Isten szájából elhangzott, az örök igazság, és az is marad. Ez az, amire támaszkodhatunk is. Erre vagyunk megalapozva. Itt a 103. Zsoltárból vett ígében szeretnék még egy verset hozzáfűzve elolvasni, mégpedig a 18. verset. Azt mondja itt a 17. versben, majd a 18. versben, mindazonáltal az Úr kegyelme az örökkévalóságtól az örökkévalóságig van azokon, akik félik őt, és az ő igazságossága fennállóan megmarad az ő gyermekeik gyermekeinek is. Azokon, vagy azoknál, akik megtartják, illetve megőrzik az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy megtegyék azokat. Egy ígéret mindig egy feltételhez lett kötve. Nem lehet leválasztani az ígéretet a feltételről. Ha leválasztod, akkor megszabadulsz tőle, és már is üres kézzel fogsz maradni. Isten igazságossága, amely a gyermekeken át, a gyermekekig is mindig is fennálló, mindig is hozzá van kötve a feltételhez. Azokra vonatkozóan van írva, akik megtartják az ő szövetségét, és ezt is szemügyre vettük már, attól a pillanattól kezdve, hogy az Úr azt mondta, hogy gyűjtsd össze hozzám az én népemet, akivel szövetséget kötöttem az áldozat alkalmával. Istennek van egy népe ezen a földön, akiket az ő szövetségébe fogadott, beillesztett, akikkel szövetséget kötött úgy, mint Ábrahammal is, Izsákkal és Jákobbal. Ez Istennek a szövetsége, egy isteni szövetség az emberekkel, akik bízalmukat itt ezen a földön az élő Istenben vetik. És mi már régen megértettük és felfogtuk, hogy nem önmagunkba és nem másokba kell vetnünk a mi bizalmunkat, hanem Istenbe, aki az ő golgotai kereszten hozott áldozata által velünk szövetséget kötött. Ez egy szövetséges nép, az új szövetség népe. Egy szövetséggel kapcsolatos ége, az új szövetség szava. Egy szövetségi vér, az új szövetség vére. Minden összetartozik. Ez a három dolog. A szövetség ígéje, a szövetség vére, és a szövetség népe. Ez a három dolog mindig összetartozik. Mit mondott Isten? Vegyétek tudomásul az én szövetségem ígéjét. Tanítsátok meg azokat gyermekeiteknek nemzedékről nemzedékre. Mi volt a lényeg? A szövetség népe tudomásul vette a szövetség szavait, és meg kellett tartania azokat, amit meg kellett tartani azt, amit Isten mondott. Mindazonáltal az Úr kegyelme az örökkévalóságtól az örökkévalóságig megmutatkozik azokon vagy azokban, akik félik őt, és az ő igazságossága megmarad az ő fiaik, fiainak gyermekeire is. Tudjátok, amikor megvan írva, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete, és akkor mi ezt elolvassuk magunknak úgy, mint egy szallag címet a napilapban. És aztán megyünk tovább a szokásos módon, anélkül, hogy felfognánk, és valóban megértettük volna, hogy mi fejeződik ki ebben az ígében. Hogy az Isten félelem az Isten bölcsességének a kezdete. Ha valakinek nincs bölcsessége, vagy szűkölködik abban, akkor kérje ezt Istentől. Amire nekünk szükségünk van, az az Isten félelem, az isteni bölcsesség, és az Isten félelem eltávozott az emberekből. És pontosan ezért van megírva, hogy az emberek nem tartják szem előtt az Istentől való félelmet. Az Isten félelem oda lett. Mindenki azt mondja, amit akar, mindenki azt tesz, amit akar. Az Isten félelem oda lett. És éppen az Isten félelem, az isteni bölcsesség kezdete. És az isteni bölcsesség pedig a maga részéről véget vet a te és az én bölcsességemnek. És ezt is meg kell értenünk, és fel kell fognunk, hogy amennyiben az isteni bölcsességnek nyilvánvalóvá kell lennie, akkor a te bölcsességemnek és az én bölcsességemnek előbb véget kell érnie. És akkor elkezdődhet Isten bölcsessége, amely nyilvánvalóvá lesz kegyelemből. Tehát az Isten félelem és az Isten igazságossága, és akkor megvan írva, Zsoltár 103:18, azokkal, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy teljesítsék is azokat. Az íge, amit Gajdács testvér ma reggel felolvasott, én is felolvastam ma reggel, az Ézsás 45-ből volt, ha jól tudom. Itt megjegyeztem magamnak. Én a 18. verstől olvastam fel, aztán persze különösen a 19. és a 20. verset. A 18. verstől kezdve ez áll, Ézsás 45. Mert így szólt az Úr, az ég teremtője vagy alkotója, ő az Isten, aki a földet alkotta és teremtette. Ennél fogva megálltam, és arra gondoltam magamban, hogy Isten megmutatja és szemlélteti velünk azt, amit véghez vitt. Hogy megértsük, illetve hogy felfoghatóvá tegye számunkra az ő szavainak a jelentőségét. Mert így szólt az Úr, az ég teremtője vagy alkotója. És nem úgy van, hogy olyas valaki beszél, aki ismeretlenül maradt, olyas valaki, akiről semmit sem látott és semmit sem hallott senki, hanem az beszél, akinek a szava teremtette az eget és a földet, akinek a szava által minden létrejött abból, ami létezik. és ezt akarja tudatosítani bennünk, szemléltetni akarja velünk, hogy az én szavaimnak jelentős súlya van. Amit én mondok, az meg is valósul. Ezért így szól az ég és a föld teremtője. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy ő hívott életre mindent az ő mindenható szavával. És ezt is megemlítettük már. Az emberek alkotnak vagy létrehoznak valamit abból, ami már létezik és megvan. És valóban van egy teremtői adottságunk. Ezt nem lehet másképp megnevezni. Miközben itt ülünk a székeken, nem is gondolunk arra, hogy valamikor fák voltak az erdőben. De az embernek megvan a tehetsége ahhoz, hogy valamiből valami egészen mást, valami praktikusat és hasznosat készítsenek. Az emberek Isten képmására lettek teremtve. Itt vannak előttünk mikrofonok, olyan anyagok, amelyek valaha, valahol a földben voltak. De felszínre lettek hozva, meg lettek munkálva, most eszközül szolgáló műszereink, hangszereink vannak. Az emberek magukban hordozzák a teremtői képességeket, mert ők maguk a teremtő képmására lettek teremtve. De Isten nem a földből hozta felszínre, hiszen maga a föld sem létezett. Isten nem vett egy bizonyos anyagot azért, hogy egy más anyagot készítsen belőle. Isten szó szerint a semmiből teremtett valamit, hozott létre valamit, és ebben áll a csodálatos dolog. És ha te és én semmivé lettünk, akkor Isten tud belőlünk valamit csinálni az ő nevének dicsőségére. Ennél fogva az a gondolat jutott eszembe, hogy Isten azt akarja, hogy megértsük és felismerjük az ő szavai mögött rejlő jelentőségű súlyt. Az ő mindenhatósága, az ő alkotói mindenhatósága áll az ő szavai mögött. A 19. versben ezt olvassuk, Ézsaiás 45:19. Nem titokban beszéltem, nem a föld valamely sötét zugában, vagy annak sötét mélységeiben. Ez is 100%-osan igaz. Az, amit Isten mondott Ábrahamnak, Izsáknak, Jákobnak, akárhol is történt, legyen az Úrban, akár Káldeában, akár ott, akár Egyiptomból való kivezetéskor, Isten mindig úgy szólt, hogy az ő szava és az ő bizonyságtételei lelettek írva. És gondoljunk csak bele ma, vajon Ábrahám írta egyetlen egy fejezetet is, kik voltak ezek a bibliai írók? De hiszen ezek Isten olyan emberei voltak, akik a Szent Szellem ihletése alatt álltak. Gondoljatok csak bele, mennyi idő telt el azóta, hogy Mózes megírta a teremtésről szóló beszámolót. Kivel tárgyalhatta volna meg ezt az egészet? Hogy lehetett akkoriban, hiszen ő sem volt jelen akkor ott a helyszínen, de kit kérdezhetett volna meg? Egyszerűen úgy volt, hogy a Szent Szellem sugallata alatt volt. Minden lejátszódott képletesen előtte, és amit tudjátok a prófétát, látnokok is. Nem csak, hogy hallanak, hanem látnak is. Amit a fülük hall, és amit a szívük hisz, az kibontakozik a szemeik előtt, és lejátszódik előttük. Nekik egy hármas feladatuk van. Hallanak, látnak, és hisznek. És ugyanez igaz és érvényes Isten minden gyermekeire. Mi hallunk, mi látunk, mi hiszünk. Mert Isten ezt belénk helyezte. A 20. versben ez áll írva, Ézsaiás 45:20. Gyűljetek össze, és jöjjetek közzelebb, illetve a közelembe. közeledjetek mindnyájan, ti pogányok nemzetei, akik megmenekültetek a pusztulástól. Közeledjetek, azt mondja az Úr. Közeledjetek én hozzám, jártak az én közelségemben, ezen a módon én is közeledni fogok hozzátok. Szeretteim, Isten azt akarja, hogy egy bensőséges közösségbe kerüljünk ő vele. Hogy az ő szelleme által legyünk vezettetve, és hogy Jézus Krisztus gondolkodásmódja lakozzon bennünk. A 21. verst azt mondja, terjesszétek elő a ti ügyeteket, és ismertessétek meg azt, hadd tanácskozzanak egymással együttesen, ki volt az, aki ezeket ősidőktől fogva közhírré tette, már régtől fogva bejelentette, avagy nem, én az Úr voltam az, akin kívül nincs további Isten, rajtam kívül nincs egyetlen igaz és üdvözítő Isten sem. Forduljatok én hozzám, és hagyjátok magatokat megszabadítani, ti mindnyájan a föld végső határáig, mert én vagyok az Isten, és senki más nincs. Így szólt az Úr, nem egy ember, hanem az Úr. Hogy forduljatok én hozzám, és hagyjátok magatokat megszabadítani, ti mindnyájan a föld végső határáit. És szeretteim, nem csinálunk ebből titkot, nem ezen a helyen. Voltak éppen csak egyetlen egy igaz hit létezik, mégpedig az az egy igaz Istenben való hit. Minden más vallomás eltéveszti a célt, mellé fog, és ez az egy Isten nyomatékosította, súlyt adott az ő szavainak, és azt mondja, hogy így szólt az Úr, az ég és a föld teremtője, az az Isten, aki megformálta és megalkotta őket, és ő maga azt mondja itt, forduljatok én hozzám, és hagyjátok magatokat megszabadítani ti mindjárt a föld végső határáig. Én vagyok az Úr, akin kívül nincs Isten tovább. Rajtam kívül nincs igaz, szabadító Isten. Ő az, aki megismertette magát Jézus Krisztusban, mint szabadító. És éppen ezért, ahogyan azt olyan gyakran kifejezem, különösen a pogány nemzetek között. Hadd mondjam el ma itt is. Amint ti is tudjátok, sok vallás alapító és hitalapító létezik, és az ő követőik hisznek abban, aki egy bizonyos vallást megalapított vagy hozott létre, és akkor elmondhatom az embereknek, hogy mi nem egy emberben hiszünk, hanem Istenben. És amikor ezek az emberek aztán azt mondják nekem, igen, de hiszen ti hisztek Jézus Krisztusban, és akkor tiszta lelkiismerettel elmondhatom, Isten ígének tekintélye alapján, hogy Jézus Krisztus egyszerre volt mindkettő egy alakban. Egyszerre volt Isten, és egyszerre volt ember is. A húsvér testében ember volt, szellemében pedig Isten volt. És akkor hozzátehetjük még azt is, hogy az összes többiek mind a sírjukban maradtak. Jézus Krisztus azonban harmadnap feltámadt a halálból. Ő megfosztotta a halált az ő hatalmától, legyőzte a poklot, és megajándékozta örök élettel azokat, akik hisznek ő benne. Aztán hallottuk, vagy tudomásul vettük, és megszívleltük ezt a felolvasott összehasonlítást is. A 23. vers. Én önmagamra esküdtem, az én számból származott, vagy jött elő az igazság. És ezek olyan szavak, amelyek megtörhetetlenek, megszeghetetlenek. Hajoljon meg minden tér én előttem, és tegyen fogadalmat minden nyelv nekem, hódoljon nekem. Egyedül az Úrban ezt fogják vallani majd, van teljes igazságosságom, vagy ő benne van az üdvösségem és erősségem. Ő hozzá fognak jönni, és ennél fogva megszégyenülnek mindazok, akik ellenségesen ellenálltak neki, és szembefordultak ő vele. Elég, ha ezzel kapcsolatban elolvassuk a Zakariás prófétától írottakat, amikor Izrael népe arra fog majd tekinteni, akit átszúrtak, átszögeztek, és gyászolni, jajveszékelve siratni fogják őt, mint az egyszülött fiúkat, és megtudják, illetve felismerik, hogy az ő urukat szögezték át, azt, akire annyira vártak, és így van megírva, én rám fognak tekinteni majd, arra, akit átszúrtak. Akkor gyászolni, jajveszékelve sírni fognak minden nemzedék külön-külön magának, amint ott meg van írva. Én önmagamra esküdtem, az én számból származott vagy jött elő az igazság, és ezek olyan szavak, amelyek megtörhetetlenek, megszeghetetlenek. Hajoljon meg minden tért én előttem. Így szól az Isten. Hajoljon meg minden tért én előttem, és tegyen fogadalmat minden nyelv nekem. Egyedül az Úrban ezt vallják majd, van teljes igazságosságom és erősségem. Neked nem te benned, nekem nem én bennem van az igazságosságom, hanem egyedül az Úrban van a teljes igazságosságunk. Mi a helyzet a mi igazságosságunkkal? Ezt is elolvastam ma reggel. A mi igazságunk olyan az ő szemében, mint egy beszennyezett ruha. De egyedül az Úrban van teljes igazságosságunk. Isteni igazság, isteni megigazulás, és pedig abban, aki az ő vérét és az ő életét áldozatul adta a Golgotai kereszten. És ezért egyedül ő benne bízunk, őre támaszkodunk, és közvetlenül utána az áll írva, ő hozzá fognak jönni, és ennél fogva megszégyenülnek mindazok, akik ellenségesen ellene álltak, neki szembefordultak ő vele. Észrevettétek-e a feddést egyetlen egy versben? Hadd olvassam fel újra, hogy figyelmesen szemügyre vehessétek. Én önmagamra esküdtem, az én számból származott vagy jött elő az igazság, és ezek olyan szavak, amelyek megtörhetetlenek, vagy megszeghetetlenek. Hajoljon meg minden tér én előttem, és tegyen fogadalmat minden nyelv nekem, hogy egyedül az Úrban ezt vallják mag, majd van teljes igazságosságom, vagy ő benne van az üdvösségem és erősségem. Egészen idáig minden egyes számban az első személyben hangzik el, Isten az Úr az, aki beszél, és most fordul a helyzet, és azt mondja, hogy ő hozzá fognak jönni. Itt már nem az áll írva, hogy én hozzám, hanem ő hozzá fognak jönni, és ennél fogva megszégyenülnek mindazok, akik ellenségesen ellenálltak neki, szembefordultak ő vele. Ő hozzá fog jönni, és ezáltal megszégyenülnek mindazok, akik ellenségesek voltak vele szemben. Az Úrban megigazítatik, és ő vele dicsekszik majd Izrael teljes ivadéka. Milyen csodálatosan irányított Isten az ő szelleme által mindent, mennyire pontosan feljegyeztette, és megértjük, hogy ő az Úr lett, ami megváltunk. Ő hozzá, a szabadítóhoz jön majd a föld minden határa, és megszégyenülve azt mondják, Uram, csak te benned találok igazságosságot és erőt. Szeretteim, legyen, hogy Isten megáldja számunkra, rajtunk ezeket a szavakat, és ne maradjanak csak hozzánk intézett szavak, hadd valósítsa meg bennünk az ő szava azt, amiért elküldte azt. Azt hozza létre. És ahogy a tegnap este olvastuk a Márk 10. fejezetéből, elvégre ez egy olyan szav az ékének, amely mellett senki sem mehet el úgy, hogy ne vegye figyelembe. Az Úr az, aki hív, ő az, akihez jövünk. Hadd olvassam fel, és mondjam el még egyszer befejezésül. A Márk 10. fejezetének 49. versétől. Ekkor Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok őt ide. Erre odahívták a vakot, és ezt mondták neki, légy jókedélyű, állj fel, ő hív téged. Ekkor a vak ledobta a köpenyét, felugrott, és odament Jézushoz. Micsoda csodálatos tanúvallomás! Micsoda egy meghívás! Micsoda egy lehetőség! Ő magához hív téged, hivat téged. Légy bízakodó, jókedélyű, kelj fel, és jöjj! Hadd válaszoljunk mi is erre a meghívásra, és mondjuk azt, hűséges Uram, te hívtál minket, és talán volt már egy vagy több lehetőségünk is, hogy meghallottuk az ő hívását, de mégis elmulasztottuk annak eleget tenni. Egyszer ez a hívás utoljára fog elhangzani. Ami engem annyira lenyűgöz ebben a történetben, az a következő. Ez az ember élt az első lehetőségével. Nem gondolta magában, nos, még van időm. Amikor meghallotta, hogy az Úr arra járt, csapott egy nagy lármát. Az Úr pedig elküldte az ő tanítványait, vagy akár ki is volt az, és elküldött ezért az emberért. Ő pedig megragadta az első lehetőséget, vagy alkalmat. Szeretteim, vajon hányszor kell nekünk még Isten igéjének a hangzása alá kerülnünk, hogy felismerjünk és rádöbbenjük, hogy az Úr az, aki hív minket, aki hív minket, aki meg akar menteni minket, aki üdvözíteni akar minket. Mi kényelmesen ülve maradunk. Ez az ember felugrott. Itt már említettük azt is, hogy az ébredés idejében az emberek felkiáltottak Istenhez. Ott, ahol voltak, még ha az összejövetel kellős közepén voltak is, az Úr nevét segítségül hívták. Most nem úgy értem, hogy ez szokássá kellene váljon, hogy valaki így, vagy amúgy egy ima összejövetelen, de a lélek kiáltása független az oltár hívástól, független attól, hogy mi történik körülötte. Amikor érezzük, hogy az Úr hívott minket, megszólított minket, akkor felugrunk, és akkor jövünk. Itt azt írja, hogy felugrott, és odament Jézushoz. Hadd mondjam ki egészen egyértelműen. Amikor az emberek meglettek ragadva Istentől, Isten kegyelmétől, akkor ne lepődjünk meg, ha hirtelen valaki felpattan, nem a prédikáció alatt, természetesen Istennél mindig megvan és fennáll egy isteni rend. Ez a prédikáció végén történik meg, miután elhangzott a felszólítás és a meghívás. Istennél mindig fennálló az isteni rend, de aztán, azután, amikor a meghívás elhangzott, nem maradunk csendben, nem maradunk ülve, hanem megragadva az ígétől, megragadva kegyelemtől, segítségül hívjuk az Úr nevét. Mint ez az ember, aki az Urat hívta segítségül. És az írás már a Joel prófétánál mondja, hogy aki, vagy mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, az részesüljön az üdvösségben. És ez egy valódi megtéréshez kapcsolódik. Nem létezik egy csendes megtérés, nem létezik egy halott megtérés sem, amelynél fogva minden néma marad. Pontosan, ahogy nem létezik néma születés sem, hiszen akkor az anyának már halottnak kellene lennie, és a gyermeknek is, ha semmi sem haladszana a folyamatban. A születés mindig fájdalommal, és egy kis jajgatással, és sírással is jár. És ott, ahol új élet születik, ott van valami, amit hallani lehet. Ha nincs mit hallani, akkor a gyermek halott. És mi valóban nem akarunk halott szüléseket szellemileg szólva. Már csak megajándékozza minket Isten azzal a kegyelemmel, hogy még egyszer a saját szemeinkkel lássuk, hogy mire képes Isten. Szeretnétek-e ti is ezt meglátni? Én teljes szívemből kívánom magamnak, hogy Isten szelleme olyan hatalmasan tudna munkálkodni, hogy az embereket magával ragadná, de nektek is figyelnetek kell arra, hogy megnyíljon a ti szívetek ennél fogva, megnyíljon azután a ti szátok, és segítségül hívjátok azután az Úr nevét. Még egyszer hangsúlyozom, hogy egy csendes megtérés nem létezik. Ennél fogva az Úr neve segítségül kell legyen hívva. A léleknek fel kell kiáltania, fel kell szárnalnia, valaminek történnie kell az ember legbelsőbb részében. És akkor olyan lesz, mint egy kisgyermek esetében, akkor fellélegzik, és új élet költözik belé. Ha a gyermek nem lélegzik, akkor nem történik semmi. Valaminek történnie kell, és akkor bekövetkezik a saját önálló élete, létrejön. Így van ez azokkal is, akik újjászületnek. Nem egy gyülekezethez való csatlakozás, nem csak az ige hallgatása, hanem újjászületés az élő reménységre az ige által, a vér által, a szellem által, úgy, hogy amikor az Úr eljön, meg tudjunk állni ő előtte. Ajándékozzon meg Isten mindannyiunkat ezzel kegyelemből. Amen.